Kedves jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató gyülekezet, a bulletinben található igétől eltérően János evangéliumának a 14. részéből olvasok egy szakaszt, az első 9 verset, illetve a 9. versnek csak a feléig jutunk el, felállva hallgassuk az igét. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok. Mondta neki Tamás, Uram, nem tudjuk, hova megy, mi módon tudhatjuk azért az utat. Mondta neki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mondta neki Fülöp, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nekünk. Mondta neki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem látott, látta az atyát. Eddig olvassuk az igét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, ezt a kis szakaszunkat egy olyan kifejezéssel kezdjük, Jézusnak egy olyan tanításával, amely valamennyünket érint, és be kell vallanunk, hogy ebben a szakaszban sok minden van, ami felbolygat bennünket, és nyugtalankodásra késztet. Ez a kifejezés itt görögül úgy szól, hogy tarasszó. Ez a kifejezés itt felháborodást is jelent. Amikor megjelennek a keleti bölcsek Heródes udvarában, akkor felháborodik Heródes, és az egész város megbojdul, és ellenkezés alakul ki bennük. Ugyanez a kifejezés van ott is, mint most a tanítványoknál, ne háborogjatok, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ugye ismerjük ezt az érzést, amikor a bennünket érő események és a bennünk kavargó gondolatok nem egyszerűen izgalmat váltanak ki, hanem ellenállást és felháborodást. Felháborodást. Azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy ne háborodjatok fel. Miért mondja ezt? Hát azért, mert felháborodnak, mert nyugtalankodnak, mert nagyon zavarja őket mindaz, ami itt most az ő szemük láttára megy végbe. A bennük lévő folyamat miatt is felháborodnak, mert lassan kezdik érteni, hogy egy egészen másfajta üzenet érkezett Jézusban ebbe a világba, mint amiben ők reménykedtek. Tele voltak várakozással, az advent eljövetelt jelent, mi bennünk is ott van a várakozás, várunk valakit, aki rendet tesz bennünk és körülöttünk, és másképpen jön el, és ez minket felháborít. Mert szeretnénk mi magunk meghatározni, hogy milyen legyen az Isten, milyen legyen az Istennek önmagáról adott kijelentése, milyen legyen ez a köztünk lakozása a mindenhatónak, és hogyan vegyünk mi ebben részt, és hogyha ő mást akar, mint amit mi szeretnénk, akkor fel vagyunk háborodva. El vagyunk háborodva, és esetleg kijelentjük, hogy akkor nem veszünk részt az akcióban nem úgy alakul, ahogy mi szeretnénk, akkor nem veszünk részt benne. És ezért mondja Jézus, hogy el lehet menni, ha akartok, nem tartalak vissza benneteket, ti is el akartok menni. Mondtam egyszer, hogy Csalog Zsoltnak berengett, hogy ő ezt hallotta, Csalog Zsolt kitűnő író volt, magát ateistának tartotta, de jókat beszélgettünk, mindig neki mondtam azt, hogy abban az Istenben, akit ő tagad, én sem hiszek. És vele beszélgettünk sokszor arról, hogy mennyire más az a jelenés, az a valóság, amiben Isten önmagát kijelenti ennek a világnak. Hát a tanítványok is másféle Krisztusra vártak. Zsolt mondta egyszer, nem sokkal halála előtt, hogy hol van az az írásban, az evangéliumban, hogy el lehet menni, de ha elmentek, nem láttok csodákat. És így van valahogy, látunk csodákat akkor is, ha nem hiszünk, ha nem tudjuk megmagyarázni azokat a dolgokat. Így voltak a tanítványok, heteket, hónapokat, 3 évet töltöttek el a mesterrel úgy, hogy nem jutottak közelebb a nagy kérdéshez, ki is az eljövendő, ki a messiás, ki az, aki hitelesen hoz nekünk egy képet, egy jelenést, aki megfelelő aktorként, színészként bemutatja a művet, az Isten szeretetét. Mert erről van szó, egy egyszemélyes színházról van szó, amiben Jézus lejátsza nekünk egyrészt azt, hogy milyen lenne Isten, ha ember lenne, és előjátsza nekünk, mint egy rendező, hogy milyen lenne az az ember, aki Isten szerint él, és az ő akaratát hajtja végre ebben a világban. De Uram, mi most össze vagyunk zavarodva, kicsit fel is vagyunk háborodva, mert kibillentettél bennünket egyrészt a komfortzónánkból, másrészt pedig abból, hogy mi határozzuk meg, most döbbentünk rá, hogy ezt nem mi mondhatjuk meg, hogy te milyen legyél, és hogyan váltsd meg ezt a világot, és minket miféle tanítványát tegyél. És itt vagyunk a nagy problémánknál, hogy vajon mi határozzuk meg, hogy mit jelent a keresztény szabadság, vagy meg kell értenünk, hogy mit gondol erről Krisztus, mit gondol erről az, aki a kijelentést hozta nekünk, és fel vagyunk háborodva, mert arra ébredünk rá, hogy ő mást akar. Neki más a véleménye a menekült kérdésről, más a véleménye a belvárosban felbukkanó hajléktalanokról, és hosszan sorolhatnám, más a véleménye a halálhoz közeledő magányos embernek a sorsáról, vívódásairól, más a véleménye azokról, akik jobbként Istennek tetsző életet igyekeztek élni, és mégis éri őket ugyanúgy az élet minden nyomorúsága, holokauszt és vagyonvesztés és betegség és barátok szembefordulása, ahol annyi szintje van annak a problémának, amiben mi megjelenünk, és Urunk, fel vagyunk háborodva, mert azt hittük, hogy más a te tanítványodnak lenni. Nyugtalankodik a mi szívünk, nyugtalanság van a szívünkben, felháborodás van. És megkérdezzük azt, hogy van-e Jézusnak valami orvossága erre. És akkor 2 dolgot mond, és ezzel elengedem így ennek a kis szakasznak az első pontját. 3 dologról akarok ma megint beszélni a gyülekezetnek. Ez az első, ami arról szól, hogy ez a felháborodás, ez a tarasszó, ez a nyugtalankodás, ez mivel gyógyítható? És azt mondja erre Jézus, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, itt volna egy hanem, a magyarban kívánkozna, hanem higgyetek Istenben, és higgyetek én benne. Érdekes, hogy külön választja, mert az egyikben kicsit több a filozófiai tartalom, a másikban kicsit több az etikai tartalom. Az egyikben picit több dogmatikát érzékelünk, a másikban kicsit több etikát. Az egyik sokkal közelebb van hozzánk. Az Isten országa közel jött. Olyan közel, hogy beleütközik az arcom. Olyan közel, hogy nem tudom kimagyarázni magam. A másikban lehetnek vélekedéseim, a Teremtő Isten, a világot fenntartó Isten, a megváltó Isten, az olyan ideális téma, amiről mindenféle gondolatunk lehet, de amikor azt mondja, hogy higgyetek én bennem, akkor nagyon nehéz. Nagyon nehéz bármit mondanunk, mert ez azt jelenti, hogy gyertek és kövessetek. Tessék csinálni. Benne hinni az azt jelenti, hogy valahogy megpróbálom lefordítani a mindennapok nyelvére. És azért nyugtalankodik a szívem, mert nem azért, mert nincsen kellő ismeretem, ami alapján ezt a megoldhatatlan feladatot képes vagyok hát felgöngyölíteni és érthetővé tenni, és azt mondom, nem is foglalkozom vele, igen, igaz, Istenben hinni, az egy olyan megugorhatatlan magasság, hiszen ő teremtőim, meg teremtmény vagyok. Hát valahogy vívódom néha vele, néha igen, néha nem, és elengedem ezt az egész kérdést. De mit jelent a megtestesült kijelentést követni? És ezért fel vagyok háborodva, bosszant engem, hogy az Isten ezt a megoldhatatlan kérdést lefordította az élet a mindennapi élet tettei és cselekedetei szintjére. Vagyis arra, ami Máté evangélium a végén van, hogy mit cselekedtünk azokban az élethelyzetekben, amikor a másiknak szüksége volt valamire. Hogy vajon, amiről most Mirjam beszélt, mikor összefutottunk az utcán, a reggeli bevásárlása közben, vettünk két kiflit, és kilépve a közértnek az ajtaján, azt láttuk, hogy ott ül valaki, ki rosszul van, és egyrészt zavarni kezdett bennünket, bejött ez a tarasszó az életünkbe, mert rögtön úgy éreztük, hogy az egyik kiflit oda kell adni ennek az embernek, de azt is láttuk, hogy nagyon rosszul van, ki kell hívni a mentőt, és ugyanakkor ott volt a türelmetlenség bennünk, el fogunk késni a munkahelyünkről, fölborul a napirendünk, és zavarban voltunk, mert megjelent a mi számunkra a valóságban a kihívás, és egyszerre volt a szívünkben nyugtalanság, és egyszerre kínálta az Úr a számunkra a benne való hit által a választ. Valakit hívnak, és szoktuk mondani, hogy nem az Úr telefonál. Valakinek csörög a telefonja, esetleg javaslom, hogy kapcsoljuk ki ezeket a masinákat. Igen, legalábbis vegyük le a hangot. Hát békességre vágyunk arra, hogy a megháborodásból megnyugvásra jussunk el, és az Úr azt javasolja, hogy kezdjük el követni őt. Kezdjük el követni. És azt mondanám, hogy az Istenben való hittel nem muszáj olyan sokat foglalkoznunk, nem olyan nagy baj, hogy azok közé tartozunk, akik ezt félretolják, mondván, hogy nem tudok megbirkózni a feladattal, a világ jelenségeivel, a látható világgal akarok foglalkozni, ámen. Akkor tessék az isteni kijelentés látható részével foglalkozni, és ez az, hogy milyen utat, milyen példát mutat számunkra Jézus. A második dolog, ami ebben a szakaszunkban van, ez azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy hova megy Jézus, és hova tartunk mi? Hova tartozunk mi? Hova fut ki az életünk, és hova érkezünk meg? És erre azt mondja ő, hogy atyám házában. Talán egyszer említettem már, hogy mennyire szeretem Mahalia Jacksonnak azt az énekét, ami semmi másról nem szól, csak ezt ismételgeti, hogy atyám házában, atyám házában, atyám házában. És megjelennek azok a bibliai képek, Isten népe vonul Jeruzsálembe. Jeruzsálem elestekor 2 millióan voltak a városban, kicsi helyen, szűk helyen. Talán még annál is kisebb volt ez a vár, az óváros, Jeruzsálem óvárosa megtekinthető ma is. Sok tekintetben olyan, mint Jézus korában volt, akkor is, ha törmelék tetejére felhozták a Jézus korabeli köveket, mert talán hol másfél, hol 3 méter, de jártam olyan helyen, ahol 28 méter törmeléket kellett eltakarítani ahhoz, hogy az eredeti járószintet megtalálják. Éppen János evangéliumának egy helyszíne az a kis tó, ahol betegeket gyógyítottak. Szóval ott ebben az óvárosban 2 millió ember is volt akár egy-egy ünnepen, és amit megpillantottak a zarándokok a városhoz közeledve először, csodálatos, ragyogó várost, meglátták a templomot, és úgy érezték, hogy a mennyországban vagyunk, atyám házában, a templom. És amikor a templom oda lett, belehaltak ebbe a dologba, hogy ez megtörténhet. De hát a mennyei Jeruzsálemről akkor még alig-alig tudtak valamit. Atyám háza, amiről János jelenéseinek a könyvében, az Új Jeruzsálem kapcsán azt olvassuk, hogy minden égtáj politikai irány felé 3-3 ajtaja van. Nagyon kedvelem azokat a dús fantáziával megáldott kollégákat, akik mindig találnak minden égtáj felé a 3-hoz 3 fontos gondolatot, 3 fontos északi gondolat, 3 fontos déli gondolat, 3 fontos keleti, 3 fontos nyugati gondolat, és hogy minden szellemi irány felől jöhetnek oda az atyai házba azok, akik megértették, hogy mindannyiunk mennyei atya az Úr, és szeretem ott azt, igen, hogy sose zárják be a kaput. Oda mentünk közel, megnéztük, nincs is kapu, csak nyílások vannak, és ezek nagyok, amin bárki beférhet. És még kivilágítva sincs, tehát nem tud elmenni a villany, vagy nem fogy ki a gáz, vagy a fákja nem ég le, és a nap sem megy le, mert az Úr maga világosítja be, és csodálatosan érezzük benne magunkat, mert már a templomban is így éreztük magunkat. Megkockáztatom, hogy szeretjük ezt a mi kis templomunkat, ami egy valaha volt aktív szemétdobra épült, hát sok-sok szemetet elhordtunk innen, meg ugye itt húzódott a római birodalom határa, ezért régészeti feltárás is volt, de hát csak gumicsizmát meg tótkötelet találtak, és nem római korból. Szóval mi azért ezt nagyon szeretjük, ezt a helyet, atyánk házának tekintjük, már itt elővételezünk valamit, vagy azt éljük meg, amit a 23. Zsoltár mond, az Úr házában lakozom az idők hosszú során át, és ő ott nekem asztalt terít ellenségeim előtt, elárasztja fejem olajjal, egyeseknek még a szakállán is csorogni fog az olaj, ugye, ahogy a Zsoltár írja, milyen jó, 133. Zsoltár szerint, ahol együtt lakoznak az atya, fiak, és az öröm jeleként az olaj folyik a fejükön lefelé. Hát nekünk ez nem olyan nagy élmény, de hát lehet, hogy hajmosás után kis hajolajat kerünk a fejünkre. Hajdan ez a kivételes vendégszeretetnek volt a jele. Tehát ha felmenni a templomba, és azokkal együtt lenni, akikért imádkozunk, akiket szeretünk, olyan csodálatos dolog, akkor Jézus azt mondja, hogy ha kérdezitek, hogy az milyen lesz, nem fogunk-e esetleg unatkozni, vagy milyen az, amikor nincs idő, és mégis történik valami. Nem tudjuk megfogalmazni, hogy az milyen. De azt mondja, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az én elmúlt életem során, hála Istennek, találkoztam több emberrel. Most megy ki egyikük az ajtón, aki nagyon sokat jelent az én életemben, például, és aztán születtek olyan közös gyermekeink, akik nagyon sokat jelentettek az én számomra, és lettek barátaim, akik megmaradtak sok-sok nehézség között, akik nagyon sokat jelentettek a számomra. Van közöttük olyan, aki már elment az Úrhoz, és nagyon sokat jelentett számomra a követhető Jézus, de Ábrahám, és az ősatyák, és Mózes, sok-sok-sok személy, nekem elég, hogy ők ott vannak, és Ábrahám kepelére mehetünk, és együtt lehetünk, letelepedhetünk Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóba, atyám házában, sok lakóhelyvel, ez nem mennyiséget jelent csak, hanem különféléket is. Azt gondolom, hogy nem ültetik külön az ateistákat, külön a, hogy ugye tetszenek tudni, hogy náluk van ateista tagozat is az egyházban, de nem ültetjük külön őket, hanem együtt, milyen jó lesz atyánk házában megtapasztalni, hogy azok a döntések, amelyek hajdan születtek, azok a Tarasszóval szemben, a nyugtalankodással szembeni hitbeli döntések voltak, és Jézus helyet készített mindannyiunk számára. És mi a harmadik kérdésünk? A harmadik kérdésünket Tamás fogalmazza meg. Jézus azt mondja, hogy azt, hogy én hova megyek, tudjátok, az utat is tudjátok, Tamás rögtön kijelenti azt, amit mi nem mertünk volna kijelenteni, mert jól neveltek vagyunk, és lapítottuk, mikor az Úr ezt mondta, de Tamás milyen szerencse, hogy a kis neveletlen Tamás azt mondja, hogy Uram, nem tudjuk, hogy te hova mész, és az utat sem tudjuk, hogy hova mész, és akkor Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem akarok túl sokat mondani erről, csak azt, hogy mi mindig követünk valakit. valakit, aki azt mondja, hogy nálam az igazság, én tudom az utat, és én vagyok, aki az életet meghatározom. És innentől kezdve az a kérdés, hogy kit követünk, kinek hisszük el, hogy mit jelent a keresztény szabadság például, amiről Petra beszélt itt az elején, amiről egy kiáltvány született. Ki az, aki a hiteles kereszténységről, krisztusiasságról beszél? Krisztus, vagy azok, akik felhasználva az ő nevét, megpróbálnak politikai távot gyűjteni maguk köré. Hát tudjátok az utat. Uram, nem tudjuk az utat. A válasz erre, gyertek utána. Engem kövessetek, engem kövessetek. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat. Ez a megismerni szó nem egyszerűen azt jelenti, hogy bemutattak minket egymásnak, hanem a megismerni szó meggyőződésnek azt az erkölcsi kényszerét jelenti, hogy valaki megmutatta az utat, meg is halt érte, és hiteles éppen ezért a számomra. Ha lett volna neki is a Pasaparkban egy lakása például, ha lett volna neki is egy olyan jachtja ott a kikötőben, amiről azt tudjuk, hogy egymás után cserélik le a jachtokat, de olyan nagyok a daru emeli be, és a jacht nem is tud kijönni a kikötőből, mert szűkebb annál a kijárat. Tehát ha neki is lett volna ilyen nagy jachtja, amire időnként lemegy a cimboráival egy jót bulizni, de azzal nem lehet a kikötőből kiállni, vagy még tovább megyek egy olyan jacht, amiről hát vita zajlik, hogy nemzetközi vizeken volt-e, vagy parti vizeken, amikor lefotóztak valami illetlen dolgot a tegyesek, és hát ezért ki lehet-e mosakodni a következményekből. Az is más lenne, és ez is más, hogy ti ismeritek azt az utat, amin én jártam, ez az út, az az út volt, amely mellett az útfélen kellett olykor megtalálnunk az éjszakai nyugalomnak a helyét, mert nem volt falu, amely befogadott volna. És nem sorolom tovább a dolgokat, de mégis olyan nagy kaland volt, olyan szép út volt ez együtt. Tudjátok az utat, velem jöttetek, és aki megismert engem, látta az atyát. Nem hiszem, hogy ez a fizikai vonásokban leírható, de leírható a közelségben, az otthonosságban, és abban a gondolatban, hogy a felfoghatatlan, megközelíthetetlen Isten úgy jelent meg nekem, mint egy barátom, akivel vitatkozhatom, akinek még azt is elmondhatom, hogy nem tudok hinni benne, nem ismerem az utat. És akkor ő azt mondja, hogy hát akkor menjünk tovább. Menjünk az úton, és közben majd esetleg, amikor elválunk, mint hogy az Emmausi tanítványok történetében is benne van, amikor magad maradsz, akkor megvilágosodik, hogy aki veled volt az úton mindvégig, akivel együtt jártál, ő az, aki a kijelentést, az üzenetet adta a nyugtalankodó, a háborgó szívednek. Amen.